Ezt mondja az Úr, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Foglaljunk helyet, és hadd köszöntsek szeretettel az én szavaimmal is, nem csak az apostoli szavakkal, mindenkit, református testvéreinket, evangélikus testvéreinket, és ki tudja, milyen felekezethez tartozó kedves testvéreinket, bárhonnan, innen a környékről, máshonnan is. És hadd köszöntsem szeretettel Iczés István, kedves, nyugalmazott evangélikus lelkész testvérünket, aki azt a küldetést kapta az Úrtól, elfogadta a felkérést, hogy jöjjön ide hozzánk ezen a héten, és hirdesse az Isten igéjét, hogy az Isten igéjét hirdesse közöttünk, mert jó lenne készülnünk, ahogy tegnap is itt Isten tiszteleten említettem, nem csak a kert takarítással, meg a nagy takarítással a húsvétra, és elsősorban nem kívülről, vagy nem is csak kívülről, hanem jó lenne készülni belülről, lelki módon, és hogy adja az Úr, hogy tudjon nekünk segíteni ebben. Együtt gondolkodjunk, együtt mozogjunk, lelki módon, és hadd kezdjük is egy énekkel. Ki is van írva a 464. dicséret. Minden nap ezt el fogjuk énekelni. Ez lesz a kezdés. De hadd üzenjem innen is a kántornak, meg a kivetítő kedves testvérünknek, Ferinek, hogy az első 4 verset fogjuk egy szuszra elénekelni, majd az 5. és a 6. az imádság után. Szóval a 464. dicséretből az első 4 verset énekeljük el, és utána felolvasom az igét, imádkozom, és majd utána a másik maradék 2. Jöjj, királyom, Jézusom! Jöjj, királyom, Jézusom, szívem híve megnyitom, a gonosztól óvd meg, meg ne roncson engem, véred útját megmutasd, én meg nem találom azt. Gyógyítsd meg sok javaját, enyhítsd szívem bánatát, kicsi gond a gyötrendnek, biztasd nátszál hitemet. Van hatalmad rá, tudom, mivel édes Jézusom, hit, remény és szeretet töltse be a szívemet. Isten igéjét fogom felolvasni, és föl is állhatunk természetesen. A római levél 7. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 7. fejezet 14. versétől a 25. versig terjedő szakaszból. A következőképpen. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt cselekszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt teszek, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Amen. Isten tegye áldottá az igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Hajtsuk meg ezért így állva maradva a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, köszönjük neked az életünket. Köszönjük neked a te ajándékodat, áldásodat, hogy létezhetünk ebben a világban. Bár ahogyan olvastuk az előbb, és annyiszor tapasztaltuk, bűnösök vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem sújtottál le még a te jogos ítéleteiddel, hanem hogy ma este is hangozhat az evangélium. Ó, Urunk, úgy szeretnénk még inkább, még mélyebben megérteni az evangéliumot, és hogyha az járná át a mi gondolkodásunkat és életünket. Kérünk, hogy tisztíts meg, segíts valóban előkészülni az ünnepre. És attól, hogy ne csak valami ünnepi ceremónián kelljen majd részt vennünk, hanem hadd tudjunk veled találkozni. Hadd tudjon az életünk megújulni. Kérünk, hogy így áld meg az ige szólóját ezen a mai estén, és az ige hallgatóit is. Kérünk, hogy te adj nyitott füleket, nyitott szíveket mindannyiunknak. Szólj bele az életünkbe. Amen. És most énekeljük el azt a két versszakot a 464. dicséretből, az 5. és a 6. a keresztet te adod, adj hozzá alázatot. Ezt leülve énekelhetjük el.
Oh, yeah. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi bennünk. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, amelyet megírva találunk János evangéliumának 8. fejezetében, a 31. verstől olvasom Isten igéjét, a 34. versig a következőképpen. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, szabadok lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házba örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Urunk, áldunk téged szent igédért, kérünk, hogy hadd hallgassuk úgy, mint annak idején a te tanítványaid, amikor hozzájuk beszéltél. Most is tedd meg szent lelked által, hogy élővé, szívhez szóló lehessen a te drága igéd. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek a hétnek a témája íme, a királyod érkezik hozzád, aki igaz és szabadító. Tehát éppen a húsvét várásunk egyik nagyon fontos momentuma, hogy egyáltalán megértjük-e a húsvét üzenetét, felfogjuk-e, hogy Isten mennyire elképzelhetetlenül nagy dolgot tett értünk és velünk, akik elfogadtuk az Úr Jézus drága váltságát. Fel se tudjuk fogni, majd oda át talán jobban megértjük és felfogjuk, hogy micsoda csodálatos dolog az, hogy Isten nem hagyott bennünk a kárhozatba, nem hagyott elveszve és örökre kitagadva bennünket az ő dicsőségéből. De hogy megértsük a szabadítás kérdését, ahogy a zsidók is felvetették Jézusnak, hát hogy mondhatod nekünk, az Ábrahám gyermekeinek, hogy mi nem vagyunk szabadok? Hát mi soha nem szolgáltunk senkinek. Az ember nem is érti ezt a felvetést, hiszen akkor is éppen a római iga alatt görnyedezett Izrael, és szolgáltak a pogányoknak. Na persze, lelki értelemben nem kellett szolgálniuk, de fizikai értelemben igen. Aztán szolgáltak a szír görög uralomnak, szolgáltak ők a babilóniaknak, aztán talán elfelejtették, hogy egyszer Egyiptomban is rabszolgák voltak, és hogy az Isten szabadító hatalma szabadította meg őket. Na de mindez csak külső dolog, és mondhatnánk politikai dolog, hogy egy-egy nemzet, egy-egy közösség, egy idegen uralom alá kerül, és rabságban sinylődik, ez csak fizikai értelemben rabság, nem lelki értelemben. Jézus pedig elsősorban éppen lelki értelemben akarta megértetni kortársaival, meg velünk is, velem is, hogy igenis, aki a bűnt cselekszi, szolgálja, rabszolgálja annak. Hát azt gondolom, hogy ez sokakat sért, meg bánt, különösen azokat, akik még nem értették meg önmagukra nézve, hogy kicsoda vagyok én. Mert nem a magunk, hogy így mondjam, belső vizsgálata a döntő, hanem az a kérdés, hogy miként lát engem az Isten? Kinek lát engem az én Uram? Teremtőm. Hogy látja az életemet? És ő úgy látja, hogy mi nélküle totálisan, teljesen elveszett emberek vagyunk, és szabadításra van szükségünk. hiszen már a paradicsomban megígérte, az Úr a bűneset után nem hagyta az embert abban a kétségbeesett állapotban, nem adott ígéretet, szabadítót. Majd az asszony magva a kígyó fejére tapos. Egyébként tényleg a szabadság kérdése. Ez a világban is óriási kérdés volt, amióta csak az ember él. Gondoljatok csak, akár egy római, egy görög, vagy akár csak egy pár száz évvel ezelőtti amerikai rabszolgára, aki arról álmodott éjszakánként, hogy egyszer szabad ember leszek. Ugye ezt a rabságot valahogy megértjük. Bár nem értjük meg azt a rabságot, ami egyébként pedig lelki értelemben, hihetetlen módon éppen ilyen rabszolgává tesz bennünket. Majd énekelni fogjuk a végén azt a nagyon szép, kedves éneket, hogy a bűn szolgája gyáva rab, aki Krisztus és szabad. Igen, ám csak tényleg a szabadság kérdése. Hát gondoljunk csak a francia forradalomra, vagy bármelyik forradalomra, ami mind azért tört ki, sőt sokszor háborúk, szabadságharcok azért dúltak, mert egy nemzet, vagy akár egy társadalmi réteg fel akart szabadulni. Aztán folyt a vér, és a szabadság nevébe folyt a vér. A zászlóra tűzte a francia forradalom is, szabadság, testvériség, egyenlőség, hát aztán mi lett belőle. De ez az ember vágya, hogy szabad lehessen, hogy, de hát világi értelemben mit értünk mi szabadság alatt? Mert lehet, most vegyünk egy kis emberi közösséget, mondjuk egy családot, lehet, hogy az én szabadságom zsarnokság a feleségem meg a gyermekeim számára. Tehát mit értünk mi igazán szabadság alatt? És a világ azt érti tulajdonképpen, és ma a liberális gondolkodású ember meg mindig is azt értette alatta, azt teszek, amit akarok. Az én életemben ne szóljon bele senki, úgy élek, ahogy akarok, azt csinálok, amit nekem jól esik. Na, ezt érti a világi ember szabadság alatt, de hát ez kérem szépen nem szabadság. Ez szabadosság. Mert a szabadságot is igazából, és itt meg kellene érteni, hogy a világ egyáltalán jól gondolkodik a szabadságról? Egyáltalán nem. Hiszen a világot mindig is a sátán befolyásolta. Amióta az ember megbukott, tulajdonképpen eladtuk magunkat az ördögnek, ha elhisszük, ha nem. És egy idegen uralomnak, már mint Istentől idegen uralomnak szolgál az ember, sőt a rabszolgájává lett. Mert mi is a bűn tulajdonképpen? A bűn nem más, mint totális lázadás az Isten ellen. Ez a bűn. Most Isten szeméből. De visszatérve a szabadság kérdésére. Ugye mindig egy kicsit olyan komikusnak tartom, de hát azért elmondom, hogy Európa a saját bölcsőjét a görög meg a római ókori birodalomból eredezteti. De azt elfelejtik, soha nem emlegetik, vagy legalábbis ritkán, hogy ez a két birodalom meg a többi ókori birodalom mind rabszolgatartó birodalom volt. Nem tudom, miért vagyunk erre büszkék, egyáltalán nem lehetnénk erre büszkék. Ez, azt mondják, Európa bölcsője, ahogy mondta nemrégen Juncker, hogy nem hagyjuk Görögországot, mert az Európa bölcsője. Hát, ez a baj. Ez a baj, hogy így gondolkodik a világ, és így gondolkodik az ember a szabadságáról. Csak annyit még a szabadságról világi értelemben, hogy sokszor értelmes filozófusok, akik tulajdonképpen nem is Isten hívők, csak úgy valamit kapizsgálnak, hát például a francia Camus azt mondta, hogy az európai ember Istennel szembe is kivívja a szabadságát, de ebbe Európa belehal. Tehát az Istennel szembe kivívni a szabadságot öngyilkosság. Miért? Azért, mert testőrek élete, örök élete, elmúlhatatlan élete egyedül a Teremtő Istennek van. És aki elszakad a Teremtő Istentől, az nem csak a bűnbe kerül, hanem a bűn következményében a halálba. Mert a bűn az Isten elleni lázadás, Isten törvényének a lábbal taposása, ahogy János apostol mondja a levelében, a törvényszegés bűn, vagy így fordítva, a bűn törvényszegés. Mármint Isten törvényének a megszegése. És most megnézhetjük világi értelemben is, mert ugye a szabadság és a bűn kérdését így összehoztam, de hát az Isten igéje hozza össze, nem én. Tehát amikor szabadságról beszélünk, akkor meg kell gondolni, hogy az a szabadság, amire én vágyakozok, az nem egy bűnös szabadosság. Nem fölszabadítom magamat az Isten törvénye alól. Nem fölszabadítom magamat az egyetlen jó alól. És itt valóban a szabadság kérdése, hogy mire vagyok én egyáltalán szabad. Én azt látom magamban, amit Pál apostol is. Ahogy az előbb hallottuk, tiszteletes úr felolvasta a Róma 7-ből, Pál apostolnak, így is mondhatnám, a Szentlélek által megfogalmazott önismeretét, hogy látok az én tagjaimba egy törvényt, amely rabul át engem a bűnnek. Na ez következett be az Istentől függetlenedett, autonóm ember életébe. Tudjuk, amikor olyan sokszor mondjuk az autonóm ember, mit jelent? Öntörvényű. Az autonóm szó szerint azt jelenti öntörvényű. Nem kell az Isten törvénye, én mondom meg, mi a jó és mi a rossz. Aztán gondolja az ember, hogy ő mondja meg, de nem ő mondja meg, az ördög mondja meg. Tessék csak megnézni, hogy mennyire nem állandó a világi gondolkodásban, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát a koromnál fogva tudom, hogy azt, amit ma törvénnyel védnek, azt az én gyerekkoromban törvénnyel elítélték. Azt akkor bűntörvénnyel és börtönnel fenyegették. Ma pedig azt fenyegetik börtönnel, aki a bűnt bűnnek nevezi. Értetek, micsoda a változások történnek? És nem csak én veszem ezt észre, még egy olyan miniszterelnök is, mint Cameron, amikor még hivatalban volt, most nem emlékszem, hogy az Unió parlamentjében, vagy az ENSZ-be azt mondta, hogy ne forgassuk fel az emberi jogokat, mert az emberek elvesztik a jogban való bizalmukat. Hát akinek még van bizalma az emberi jogba, az komoly hívő ember. Én nekem már régen megrendült a bizalmam, hiszen nem tudjuk megőrizni magunkat, mert el kellene hinni, hogy rabok vagyunk. Szellemi értelemben. És ha megnézzük a történelem folyamatát, tessék megnézni, pontosan úgy van, ahogy Madás mondta. Színről színre. Mondhatnám, nemzedékről nemzedékre. Lucifer vezeti az emberiséget. Jézus így mondja, e világ fejedelme a sátán. Na most ez a szabadság? De hogy mennyire nem csak így van, vagy nem csak én mondom, tessék meghallgatni, hogy Douglas Murray 18-ban jelent meg a könyve, aminek az a címe Európa furcsa halála. Aztán arról beszél, hogy mi van a modern európai ember kultúrájával. A modern európai ember kultúrája ma, tehát ez a liberális nyugati civilizáció nem tud választ adni az ember kérdéseire, az égető kérdéseire, hogy mi az életem értelme, mi az életem célja, nincs válasz. Azt írja, de nem is szabad kérdezni, mert nincs válasz. És aztán végül azt mondja, Ehelyett a legjobb esetben, nézd, itt van egy kultúra, egy filozófia. Évezredeken át vigasztalta az embereket. Így hát ebből te is táplálkozhatnál. Ehelyett a legjobb esetben is csak ezt lehet hallani, találd meg az életed értelmét, abban, amiben akarod. A legrosszabbat pedig a nihilizmus súgja az ember fülébe. A te életed értelmetlen, akár csak az univerzum maga. Tehát az erre jutott a mi civilizációnk, ide jutottunk, nem tudjuk megválaszolni, mi az életünk értelme. Nem tudjuk megmondani a fiataljainknak, mi az életed célja. De megmondják, élvezd az életet. Elveszítettünk minden más célt. Minden más cél alá van rendelve, most kúnyosan mondom, a wellnessnek, az élvezetnek. És nem tudunk szabadulni. És most ne vonjuk ki egészen magunkat abból, mintha valahol mi a mennyekben élnénk, nagyon is benne élünk ebben a valós világban, nagyon is benne élünk, és sodor minket, és vonz bennünket, mert igenis az élvezetek vonala a kísértés legnagyobb és legsikeresebb vonala megérint minden embert. Nem tudom kivonni magamat ez alól. Ilyen értelemben sem vagyok szabad. Nem tudom kivonni attól a szellemiségtől, ami sodor bennünket. És az a legmegdöbbentőbb, hogy olyan emberek, egy marxista filozófus, Habermas, nem akarom őt dicsőíteni, csak éppen megdöbbentett, hogy ő is belebotlik abba a problémába, amit éppen ők okoznak. Tessék figyelni, leírja, ezt is Murray írja a könyvébe, hogy egy barátja meghalt. Meghal a barátja, és rendelkezik a temetése felől, még halála előtt, és azt mondta, hogy ott ne legyen pap, a barátai mondjanak búcsú beszédet felettem. És aztán Habermas pedig így értékeli a helyzetet. Részt vettem barátom temetésén egy zürichi templomban. Az elhunyt szigorú utasításokat adott erre az eseményre, amit be is tartottak. A koporsó jelenlétében két barátja tartott beszédet. De nem volt sem pap, sem áldás, a hanvakat szétszórták valahova, és nem volt amen. Nem tudom, tetszenek-e érteni, ez megrázó, hogy egy ateista ember ebbe belebotlik. Hogy hova is jutottunk? Szétszórjuk a hanvakat, se áldás, se amen. Igen, mi az élet értelme? Hát Isten megmondta. Isten csodálatos értelmet adott az életünknek. Méltóságot adott az embernek. Mi ledegradáljuk magunkat. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy gúnyosan nem győzöm hangsúlyozni, hogy a hivatalos, tudományos álláspont az, hogy te egy öntudatra ébredt állat vagy. Ez a hivatalos álláspont. Az evolúció egyenes következménye. Ha nem Isten teremtett, akkor én egy felkapaszkodott majom vagyok. Hogy hogyan, azt nem tudom, de az vagyok. Ez a hivatalos álláspont. Erre tanítják a gyerekeinket. Ezt súgják a fülükbe, hogy nincs Isten. És akkor hol az ember méltósága? Hát akkor elveszett. Mert figyeljetek, a Teremtőnk mit mondott a saját képére, hasonlatosságára. Az Isten fiúi méltóságra teremtett bennünket. Érzitek ezt a hihetetlen különbséget? És ha ez így igaz, már pedig így igaz, akkor valami nagyon nagy vesztesek vagyunk akkor, ha elveszítjük ezt a drága méltóságot, amit kaptunk. Na hát azért történhetett meg a történelemben, ami megtörtént. Ami megtörtént Auschwitzban, mi megtörtént a gulágon, miért történhetett meg? Pont ezért történt meg. Mert elvesztettük az Isten fiúi méltóságunkat. És akkor mi mondjuk, hogy szabadok vagyunk, mi soha nem szolgáltunk senkinek. Hát most is szolgálunk a bűnnek. Tessék figyelni, mennyire nem vagyunk szabadok. Meghatároz bennünket a korszellem, a szokások. Drága fiatal hívő gyerek azt mondja nekem, hát minek vegye el azt a lányt? Hát most az a szokás, hogy nem veszik el. Hát mondom neki, öreg fiú, hiszel te az Istenben? Hát persze, hát ő hívő ember. Hát mondom, ha hívő vagy, akkor mégse vagy hívő. Hát hogy mondhatok én őnek ilyet? Na azért mondok neked ilyet, mert ha te hívő volnál, akkor hinnél abba, amit az Isten mond, és az Isten törvénye szerint cselekedni, és elvennéd azt a kislányt. Tehát ma ez a szokás. Hát akkor most mi szabadok vagyunk? Igen, szabadok, nem is kell házasságot kötni, semmi, azt csinálunk, amit akarunk, de ebből mi lesz? Hát még nagyobb zűrzavar. Káosz. Az Isten rendet teremt, mi káosz. Hát a szabadságnak nem lehet a célja a káosz. A szabadság rendben kellene éljen. Tehát nézzük tovább. Csak tessék megnézni a körülöttünk, mik hangzanak örökké. Hogy emberek ilyen-olyan függőségekben vannak. Hát aki függő viszonyban van, mondjuk a számítógéppel, vagy a pornóval, vagy az itallal, vagy a kábítószerrel, akkor az szabad. A kis kékkeresztes csoportunkban mondta egyszer egy fiatalember, na hát azért nem úgy van, mert ugye arról beszéltünk, hogy csak Krisztus tud megszabadítani az italtól, a szenvedélytől, a megkötözöttségektől. Erre azt mondja a fiatalember, én akkor teszem le a porrat, amikor akarom. Mondtam neki, te csak gondolod, hogy te fogod a poharat. Már rég a pohár fog téged, és nem tudod letenni. Ugye a gúnyos magyar közmondás, törököt fogtam, de nem ereszt el. Tehát tulajdonképpen nem értjük, hogy ezek a dolgok, amiket mi a szabadság címszó alatt cselekszünk, azok gyakorlatilag rabbá tesznek bennünket. Vagy gondoljátok, a mi gondolkodásunk szabad? Vagy igen erősen befolyásolt, determinált. Hát hiszen árad felénk az információ, tévéből, internet, újság. Tessék meghallgatni, hogy már 30-as években Berdyaev mit mond. Berdyaev egy orosz, először marxista filozófus, aztán később vallásfilozófus, 22-ben kirúgják a Szovjetunióból szerencsére, így megúszta a gulágot, és Párizsba él, és 30-as években kiadja a könyvét az ember rabságáról és szabadságáról. Ez a címe. Egy rövid idézet a könyvből. Az ember rabja lehet a közvéleménynek, a szokásoknak, az erkölcsöknek, a társadalmi kényszert jelentő ítéleteknek és véleményeknek. Nehéz lenne túlértékelni azt az erőszakot, amelyet a sajtó gyakorol manapság. Korunk átlagembere reggelente elolvasott újság véleményét és ítéletét vallja. Az újság lélektani kényszere alá kerül. A sajtó hazug volta, és megvesztegethetősége miatt az ember iszonyatos mértékben leigázottá vált, és elveszítette a lelkiismereti és véleményalkotási szabadságát. Tetszik látni, már 30-as években egy ilyen világos fejű, mondhatnám zseniális gondolkodó, észrevette, hogy micsoda kényszer alatt él a modern európai, az akkor modern európai ember, de most tessék belegondolni, akik a Facebookon élnek, az interneten, akiket a tévé, az újsága mindennapos hír áradat formál észre se veszem. Csak az Úr igéje döbbent rá. Mert nehogy azt higgyük, hogy egy ilyen zseniális filozófus, vagy bármely okos ember meg is közelíthetné az Isten zsenialitását, hát ha ismeri valaki a prófétákat, és hogy ezekről az időkről mit ír egy Ézsaiás próféta által az Úr, vagy egy Ámos próféta, sorolhatnám a többi prófétát, világossá tette, hogy mi vár rám, hiszen mi az antikrisztusi kor, már nem is a küszöbben vagyunk, már az előszobájában vagyunk. Hiszen mit mondott róla Pál apostol, az antikrisztusról? Törvény taposó. És igen, megtaposák. No persze, itt nem a világi törvényekről beszél az ige, hanem az Isten törvényéről. Tehát a bűnkérdés és a szabadság kérdése szorosan összetartozik. Ezért mondja az Úr Jézus, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesznek. Különben nem. Tessék elhinni, hogy én mindig elszégyellem magam, mert hála az Úrnak, ugye velünk azért mégiscsak beszél az Úr, akik feléje fordulunk, kinyitjuk az igét nap, mint nap, olvassuk, hányszor megszégyenít, hogy engem is befolyásoltak azok a dolgok, amelyeket hallottam tévéből, médiából, innen, onnan, és az Isten igének kell kitakarítani, megújítani, megtisztítani a gondolkodásomat. Jézus azt mondta a tanítványainak, ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam nektek. Itt szoktam kicsit humorosan mondani, hogy ez a vírusölő program, a Szentírás, ami azt a sok mindent, amit benyomatnak a fejünkbe, ezt kitakarítja. De így lehetek szabaddá a gondolkodásomba, értékítéletembe, és megláthatom, hogy mi van belül. És Jézus pontosan arról beszél, hogy én milyen mértékben vagyok rabja a saját kívánságaimnak, bűneimnek, annak a bizonyos törvénynek, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy látok egy törvényt a tagjaimba, amely rabul ad engem a bűnnek. Tetszik érteni? Törvény. A törvény az olyan valami, ami uralkodik a dolgok felett. A törvény olyan valami, ami adott körülmények között mindig bekövetkezik. És ezek szerint a bűn törvény bennem, az én testemben, a bennem lakozó törvény, ez a baj, ez a tragédia. És ezért nem tudom se pedagógiai, se vallási módszerekkel megoldani a bűnkérdést. Hanem valami külső hatalmas erőre, szabadítóra van szükség. És ez az Úr Jézus. Ezért küldetett. Azt mondja Máriának az angyal, illetve a Józsefnek az angyal, hogy ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől fogantatott. És nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népemet a bűneiből. Tehát értsük meg, hogy erről van szó, hogy a bűn törvény nem egy botlás, nem egy erkölcsi botlás. Nagyon sokszor így gondoljuk, hogy ó, hát azért én nem vagyok ilyen ember. És megmondom őszintén, hála az Úrnak, mikor megmutatja ott belül, hogy én milyen ember vagyok. Hogy tényleg a bűn törvénye uralkodik rajta. És nem azt teszem, így mondja Pál, a jót, amit szeretnék, hanem a rosszat, amit gyűlölök. Hát a hívő testvérek tudják, mit jelent az, mikor vétkezünk, amikor vétkezek. Iszonyatos fájdalom. Hogy én hívő létemre az én uramat megbántottam a bűnnel, a törvényszegéssel. Persze a kívülállóknak még nincs meg ez a fájdalma és ez a gyötrelme, De szégyen gyalázat, hogy hívő létemre nekem kell bűnt elkövetni, tulajdonképpen már nem kellene. De amíg nincs bennem a Krisztus, addig törvényszerűen vétkezem. Ha tetszik, ha nem. Emlékszem egy evangelizációra, mentem egy faluba tavaly is. Egy idős beteget akartunk meglátogatni a lelkésszel, de vele nem tudtunk beszélni, mert súlyos beteg volt, aludt, és aki ápolta az élettársa, ő mondta magáról. Egy órán keresztül dicsőítette önmagát, milyen jó ember, és tessék elni, hogy ne értsük félre a dolgokat. Vannak nekünk jó dolgaink. Az Úr Jézus így fogalmazott. De tessék figyelni ezt az ellentétet. Azt mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. Értitek, gonosz? Jó, hogy jön össze? Úgyhogy mi azért tudunk valamit jókodni, és akkor mi ezekkel a jó dolgainkat úgy kezeljük, mintha én ilyen volnék. Hát ennek az asszonynak mondtam, hogy hát ne haragudjon, én tudom, hogy vannak magának jó dolgai, te higgy el, hogy igaz, amit az Úr igéje mond, nincsen igaz ember egy sem. Se én, se maga. Úgy megsértődött, azt mondta, el se jön az evangelizációra. Hát igen. Érthető. Az embert tulajdonképpen a legmélyén érinti az, hogy én nem vagyok jó ember. Amikor az ember magába csalódik, az a legszörnyűbb csalódás. De a legjobb is. Mert aki nem csalódott még magába, az nem is szorul rá a szabadítóra. Jézus azt mondta, senki nem jött én hozzám, ha nem vonza az Atya. És akkor kik is mentek Jézushoz? Csak azok, akik tudták, hogy elveszed bűnösök. Az igazak nem mentek. Az igazaknak nem kellett Jézus. Őket nem vonzotta az Úr Jézus szabadító, kegyelmes szeretete. És mit tett értünk? Miért mondja az Úr Jézus, hogy ha a fiú megszabadít titeket? Ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Micsoda csodálatos gondolat az igazságot megismerni. Megmondom őszintén, úgy lehet eljutni erre a nagy bukásra, hogy rádöbbenek, hogy ki vagyok én, Uram, mikor közel kerülök a Szenthez, az Úr Jézushoz, akkor egyszerűen kezdem látni, hogy milyen gyalázatosan sötét van ott belül. És akkor vágyakozik az ember a szabadításra. Tehát ne féljetek közel menni Jézushoz, nem baj az, ha lelepleződünk. Tulajdonképpen nem is kéne egymás előtt szégyelni magunkat, csak az Úr előtt. És az igazság kérdése. Tényleg az az igazság, hogy nincs igaz ember egy sem. Tényleg, hogy én a bűntörvény alatt élő ember vagyok, és nem azt teszem, amit szeretnék. Hát csak gondoljatok a házasságainkra. Úgy globálisan. Gondoljatok a családi életünkre. Gondoljatok a közösségeinkre. Mennyit bántjuk egymást. Mennyi nyomorúság, mennyi fájdalom. És ki okozza ezeket? Hát mi egymásnak. Ezeket kéne észrevenni, hogy lelepleződjük. De a bűn lényege nem is ez. Jézus így mondja, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Nem hiszek az Úr Jézus Krisztusban, nem hiszek Isten kegyelmébe, szabadításába, hogy ő meg tud engem szabadítani, tisztává, szenté tud tenni. el tudja érni, hogy én akarjam és meg is tudjam tenni a jót. Pál apostol fölkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg. Hálát adok az Úr Jézus Krisztus. És akkor a 8.1-ben elmondja, hogy hogy működik ez. Arról volt szó, hogy a bűntörvény. És akkor így folytatja Pál apostol, nincsen immár semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban legyőzte benned a bűn és a halál törvényét. Látjátok, egyik törvény a másik törvény. Az élet lelkének törvénye a bűn és a halál törvénye fölött úrrá lesz. És ez a csodálatos. Bennem. Benned. Mert úgy általában szeretjük mi a vallási meg filozófiai igazságokat, de azzal bizony nem megy sokra az ember, ha csak nem válik számomra egzisztenciális valósággá, hogy Jézus az én szabadítom, az én Uram, az én megváltom, aki értem meghalt a kereszten. Mit tett ezért Jézus? Hogy ne kelljen a bűn büntetését elszenvedned, elszenvedte a kereszten. Elszenvedte. Ez az Isten igazsága. Tudnék az Isten igazságának, az ő szentségének, törvényének, annak el kell nyernie a beteljesülést. Ítéletre vár a törvény. És az ítéletet nem rajtad, hanem a saját fián hajtotta végre. Na most az ilyen Isten, milyen csodálatos Isten. Majd látjuk, ő neki volt erre szabadsága, hogy ezt megtegye. És aztán mit tett még értem? Újjáteremt. Az ő Krisztus vérért megkapom a Szentlélek ajándékát. Újonnan szül, kapok egy új természetet. Megmarad a régi. Hát ezért tudunk mi hívők is vétkezni, mert az a régi ott van, egész a halálig ott van. Azért kell menni a temetőbe a testnek, mert a bűn törvénye alatt van. A bűn és a halál törvénye alatt van. De a benned lakozó Krisztus megtartja a törvényt. A benned lakozó Krisztus szabaddá tesz. Mire? A jóra. Az Isten törvényének a betöltésére. A testi ember képtelen eleget tenni az Isten törvényének. Képtelenek vagyunk. És amikor a Krisztus bennem van, akik ő tartja be a törvényt. Értetek, micsoda csodálatos örömüzenet ez, és visszakapod a méltóságodat. Akik pedig befogadták. Mert ez nem elmélet, hanem így mondja a Pál apostol, hogy öltsétek fel az új embert, amely valóságos szentségben és igazságban teremtetett. Teremtetett. Annak meg, az teremtés, az csak az Isten tudja megtenni. Azt nem tudom se pedagógiai módszerekkel, se vallási önsanyargatással, semmivel nem tudom ezt megoldani. Élet. Ez életkérdés. Aki a fiú, azért az élet. A benned lakó Krisztus tudja beteljesíteni az Isten törvényét. Aztán majd látni fogjuk, és azzal szeretném most csak befejezni, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy képes vagyok-e a jóra, az Isten szerinti jóra. Az az igazság, én emlékszem fiatal koromban, mert 20 éves koromban tértem meg, hogy nem is akartam a jót. Pedig mindent tudtam, ismertem a Bibliát. De lényegében a szívem mélyen nem akartam. Szabados életet akartam élni. Ezért halogattam a megtérésemet. Mindent tudtam, és ezt rettenetes szégyen. Nem, hogy én tudnám, hogy mi a dolgom, és akkor sem. Mert azt gondoltam, hogy ez a fajta szabadság majd örömet ad. Ja, hát a bűnös úton szerzett örömök is örömök, de azok mindig másnapos örömök. És súlyos árat fizet érte az ember. Tehát akkor lesz az ember boldog, ha helyére kerül. ha az Isten fiúság állapotába visszakerülsz, ha befogadtad Krisztust, és szabad vagy. És szabad vagy. Mi jó, ha bűntől szabad. Ugye? És az Úr szolgája vagy. Ha bűn szolgája, gyávarabb, Krisztusért szabad. Imádkozzunk. Uram, áldunk és magasztalunk, hogy úgy van, ahogy az ige mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Köszönjük, hogy Úr Jézus, Te tudsz minket megszabadítani. Te tudod letörni a mi bilincseinket, függőségeinket, szenvedélyeinket, gonosz indulatainkat, mind-mind megkötöző nyomorúságainkat. Te tudod leorrozni, Te tudsz tőle megszabadítani. A Te véredért van bocsánat, és a Te drága áldozatodért van új élet. Áldunk és magasztalunk, Uram, és dicsőítünk ezért Téged. Bocsásd meg a mi értetlenségünket, bocsásd meg a mi testies gondolkodásunkat, bocsásd meg a mi világias vágyainkat, bocsásd meg, hogy nem vágyakozunk tiszta szívből a Te szentségedre, a Te tisztaságodra, az Isten akaratának cselekvésének szabadságára. Szabadíts meg bennünket, Uram, egészen és teljesen. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent orcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Nagyon szépen köszönjük az ige tolmácsolását, és kár, hogy abba hagytad, de holnap is nap lesz, és muszáj pihenni is, meg dolgozni is, de holnap este is lesz, reméljük, nap, este, evangelizáció folytatódik. Most fejezzük be úgy az alkalmunkat, hogy ahogy volt is már szó róla, a 467. dicséretet énekeljük el mindvégig. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy.
Mi más, mint kell. már szolgád lettem, Jézusom, kiértem áldozat. Más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, ez hív is ott legyen.
Tiszteletes úr, vagy nem is tudom, tisztelendő úr, vagy hogy mondják ezt az evangélikusok? Pista bácsi. Köszönjük. Szóval Pista bácsi hozott néhány újságot, MERA, Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány, az Antenna. Lehet, hogy néha nálunk is előfordulnak ilyenek, de most van több is, a kiáratnál lehet venni frisset, meg kevésbé frisset. Köszönjük szépen, és hát holnap este 6:30 folytassuk, és lehet hívogatni másokat is. Már mindenkit szeretettel.